A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A következő fél órában a büntetőkészenlét séma kapcsán az érzelmi intelligencia fejlesztéséről beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Régóta beszélsz ezeken az alkalmakon a sémákról, és most elértünk az utolsóhoz, a büntetőkészenlét sémához, aminek kapcsán az érzelmi intelligencia kiműveléséről kezdtél el beszélni. Időt szántál annak a kifejtésére is, hogy miként lehetne eredményesebb a katolikus egyház a hívek megszólításában, a hívek szolgálatában. Erről beszélgettünk az előző műsorainkban, és most folytatjuk ezt a témát, mégpedig azzal, hogy a katolikus egyház sokszor azt a szerepet veszi fel, hogy majd mi Istent elvisszük oda, ahol nincsen, ahol eddig nem volt. Miközben lehet, hogy más módszerrel lenne eredményesebb.
Igen, és nagyon izgalmas volt a fölvezetésed, azt mondtad, hogy az egyház hogyan tudja megszólítani a híveket, és hogy ez a feladatunknak pont a fele. A másik fele, hogyan tudunk mindenki mást megszólítani, akik lehet, hogy azt mondják, hogy én egyetlen nem vagyok hív, de hogy egy ember vagyok, egy értékes ember, és milyen izgalmas ez, hogy ezt párban látni, egymást kölcsönösen kiegészítő csoportnak látni, hogy ők is, meg ők is, hogy ti is, meg mi is, és hogy aztán hogy lesz ebből egy nagy mi, és akkor valóban, hogy hát persze, hogy egy 2000 éves hagyomány kapcsán az Isten kapcsolatnak egy olyan kultúrája, gyönyörűsége, szépsége formálódott ki, nem csak egyéni, hanem közösségi formákban, amit érdemes bárkinek bemutatni és megmutatni, és arra bárkit meghívni, és bárkit ehhez a nagy asztalhoz leültetni, hogy gyere, vegyél te is ebben részt. Ez egy kétségkívül így van. És ezért, hogyha egy keresztény ember bárhova is elmegy, akkor mondhatjuk ezt így, ahogyan te mondtad, hogy elvinni Istent valahova. Kétségkívül elvisszük akkor azt a megélésünket, a tapasztalatunkat, a hitünk különböző megnyilatkozásait, de ez a dolgoknak pont az egyik fele csak. És a másik fele pedig az, amire sokkal inkább volna érdemes manapság a hangsúlyt fektetni, ez pedig az, hogy erről éppen a múlt adásban beszéltünk, hogy minden ember spirituális lény. Hát ha minden ember spirituális lény, érzékeny az Istenre, érzékeny a transzcendensre, a jó indulatú nála többre, hogy próbáljak úgy fogalmazni, hogy mindenki tudjon ebben valamit kimazsolázni. Ez mit fog jelenteni? Hogy amikor én bárkivel is találkozom, és bárhova megyek, Isten már járt ott. Isten már ott van. Isten már mindenkinek az életében nagyon számtalan módon föltárta magát, megmutatta magát. És ezért a szakismereteink például, a 2000 éves hagyományunk és kultúránk használható volna arra is, hogy mi szakértőként fedezzük föl, hogy valaki, aki magát nem mondja kereszténynek, nem mondja vallásosnak, sőt, esetleg akár rossz tapasztalatai vannak velünk, akár sérelmei vannak velünk, vagy előítéletei vannak velünk, vagy pedig egy csomó mindent nem tud pontosan, hogy mi hogyan tudunk mellé állni, és föltárni neki is, az ő számára azt, hogy Isten hogyan van és volt jelen az életében. Hogy tulajdonképpen, amit ő akár, hogy egész másképpen is megragadhat, hogy ez véletlen volt, vagy szerencse volt, vagy de jó volt, hogy így volt, hogy azt mi egy összefüggésbe tudjuk ágyazni, és rá tudunk mutatni arra, hogy na hát, mi ezt úgy mondanánk, hogy a Szentlélek műve. Vagy mi azt mondanánk, hogy hát hiszen itt ez egy Isten élmény volt. Vagy azt mondanánk, hogy hát itt sikerült neked önmagadat felülmúlni. Vagy hogy látod, ez például egy spirituális tapasztalat volt. És így egyszer csak segítünk ott kibontakozni egy kultúrát, ami minden további nélkül, ami megszentelt hagyományunk kultúrájába behozható.
Az egyháznak virágzó, kiművelt hagyományrendszere van, de sokszor talán azt üzeni, hogy a hívek és a nem hívek mindenki felé, hogy ti alkalmazkodjatok hozzánk. Meddig érdemes elmenni, hogy mégis nyisson az egyház azok felé, akiknek ez az alkalmazkodás nehezen megy?
Kétség kívül, hogy minden csoportnak, közösségnek, intézménynek és egyháznak vannak határai, vannak keretei, ott a működésnek vannak szabályai. Például, hogy egészen testközelbe hozzam ezt. Ott van, hogy mit és hogyan csinálunk egy szent misén. A legtöbben, amikor belépnek egy templomba, ilyen vagy amolyan szabályrendszerrel is találkoznak különböző plakátok formájában, hogy kapcsolt ki a mobiltelefont, hajtsál térdet, és nem is akarom ezt folytatni. Rengeteg mindennel, hogy rápisszegnek a kisgyerekes anyukákra, hogy rászólnak a gyerekekre, és. Tulajdonképpen, ha valaki belép egy templomba, persze hallatlanul fontos nekünk a legszentebb áldozat, bemutatása. De kétség kívül minél kijebbről jön valaki, annál inkább nem csak a szentnek az élményét fogja kapni tőlünk, hanem rengeteg szabályt, hogy mit és hogyan kell itt csinálnia. És ez rendben is van, de egyoldalú. Nagyon egyoldalú. Mert amikor valaki belép a templomba, ez lehet egy éjféli mise, miközben lehet, hogy csak karácsonykor az éjféli misére jön évente egyetlen egyszer. Vagy lehet egy kisgyerekes szülő, aki betéved oda, mert éppen sétálgatnak délelőtt. És persze, hogy nem tudja, hogy mit, hogyan kellene csinálnia, hogy mi az etikett, hogy milyen szabályoknak kéne neki megfelelni. Azt gyanítanám, hogyha én betévednék egy helyre, ahol jó szándékkal sem tudom, hogy mit, hogyan kellene, nagyon jó lesne, ha szeretettel néznének rám, és gyöngétséggel, mint egy gyermek bánnának velem, azt gondolva, hogy nyilván egyszerűen csak még nem tudom, hogy mit, hogyan kell csinálni, és inkább kedvesen köszöntenének engem, és megmondanák azt, hogy neked itt mindig van egy hely, és gyere, nézz körbe, akár csinálhatod velünk azt, amit mi csinálunk. Szóval, ahogy ez a keresztény hagyományból ered, hogy eredményesebben lehet legyet fogni egy-két csepp mézzel, mint egy hordó ecettel, és amikor mi állandóan az elvárásainkat mondjuk, és hogy hogyan kell viselkedni, akkor ebben egy csomó igazságunk van kétség kívül, és így szervezzük és teremtjük meg a belső életünknek a harmonikus működését. De ez rendben van, de főleg akkor van rendben, ha a másik oldalra is nagy hangsúlyt fektetünk.
De mindez a viselkedésre vonatkozik? Vagy más területen is érdemes nyitni, hogy eredményesebb legyen az egyház?
A viselkedés, főleg a templomi viselkedés, vagy egy szentmisén való viselkedés tulajdonképpen példa akart lenni. Példa arra, hogy milyen magától értetődő módon helyezünk egyre több hangsúlyt erre a területre, és közben szép lassan, és ezt magam is megtapasztaltam, hiszen plébános voltam 9 évig, most helyettes plébános vagyok, hogy sokszor kifejezetten szinte ellenségesen tekintünk azokra, akik bejönnek a templomba, és nem tudják, hogy mit és hogyan kell itt csinálni. És hogy ez a megközelítésünk, hogy mindenki, aki nincs itt, és nem velünk együtt csinálja, és nem úgy gondolja, és nem úgy hiszi, hogy valamiféle ellenséges szemmel, és attitűddel, és hozzáállással, és kritikussággal, és megvetéssel, esetleg lenézéssel, vagy lesajnálással fordulunk oda, szinte ösztönösen is, és ez nekem nagyon fáj. Tehát itt egyáltalán nem csak etiketről van szó, meg viselkedési formákról, hanem egy hozzáállásról, szemléletmódról, nézőpontról, és miután az érzelmi intelligencia fejlesztésének a keretén belül beszélünk. Hát, hogy találkozom valakivel, és rögtön föltámad bennem az együttérzés, föltámad bennem a részvét, föltámad bennem az irgalom. Ezért például, mikor bárkit látok csetleni, botlani, akkor nem az ítélkezést veszem elő, hiszen erről beszélünk. Büntető készellé cséma, hogy nem az ítélkezés az, ami természetszerűen jön belőlem, hanem sokkal inkább az irgalom, sokkal inkább a részvét, vagy a szolidaritás. Mégpedig abban a reményben is, hogyha így állok valakihez, megsejti, majd megérzi, hogy másképp kellett volna. Sőt, tulajdonképpen gyóntató papként meg az a tapasztalatom, hogy általában tudjuk. Próbálunk úgy csinálni, próbáljuk elfedni, próbálunk nem tudomást venni rá róla, és közben pedig mégiscsak azért ott szokott mocorogni valamiféle kényelmetlenség, valami rossz érzés, már is elkezdjük magunkat áthatni, magunkat meggyőzni, magunkat megmagyarázni, de azért közben a legtöbb emberben kisebb-nagyobb mértékben úgyis ott van az az érzékenység, amivel kapcsolatban mi vádaskodunk, és azt mondjuk, hogy érzéketlen vagy.
És az emberek leginkább a papon, a pap személyén keresztül találkoznak az egyházzal. A papnak, a plébánosnak talán mondhatjuk azt, tényleg borzasztó fontos szerepe van, hogy ő milyen, hogy viselkedik, mit mond, mit csinál, ahhoz, hogy vonzó legyen az egyház, és eredményes lehessen a katolikus egyház. Milyen szerepben érdemes, vagy kellene lennie a papnak?
Nagyon fontosnak tartom, hogy megkülönböztessünk két dolgot. Az egyik a papi szerep, a másik a papi önazonosságunk vagy identitásunk. Kétség kívül a hitünk alapján is, de lélektani szempontból is. Nyilvánvalóan mondhatjuk azt, hogy napi 24 órában van papi önazonosságunk és papi identitásunk, akkor is, ha alszunk, akkor is, hogyha álmodunk, és mindig. És nagyon jó dolog, hogyha valaki egyre tudatosabban éli meg ezt a papi önazonosságát és identitását. Azonban ez nem egyenlő a papi szereppel. Mert az identitás van befelé, a szerep van kifelé, és amikor én mindig csak papi szerepben kívánok megjelenni és megnyilatkozni, az általában akármilyen furcsa is, miközben én úgy élhettem meg, hogy hát ez a papságom, hát persze, hogy ebben a szerepben vagyok, valójában ez nagyon sok helyzetben eredménytelenné tesz bennünket. Mert kívülről az érdeklődés nem egyszer, kevésbé a papnak szól, sokkal inkább az embernek. Illetve, még jobban árnyalnám, annak szól, hogy a pap milyen ember. Hogy erre kíváncsiak ma az emberek. Hogy a pap milyen ember. Hogy éli meg az emberségét. Hogy az ember voltában hova jutott. És hogyha az emberségével, ezt is egy szerepnek hívhatjuk, hogyha az ember voltommal nyilatkozom meg, akkor nem egyszer előbb-utóbb, megint csak, hogy erről beszéltünk, jön egy kérdés, hogy jó, és a pap mit gondol erről? És akkor már egy meglévő érzékenységre, érdeklődésre, kíváncsiságra tudok válaszolni, hogy emberként ezt így látom, és papként meg még így is látom. Papként még ezt is hozzá tudom tenni. Ezért egy kedves ismerősömet hadd idézzem, azt hiszem már mondtam itt nálatok ezt egyszer, hogy húsvétkor jött hozzám egy férfi, karácsonykor és húsvétkor érkezik és pénzt kér tőlem. És hát évente kétszer jön, rászoruló ember, mindig adok neki. És amikor eljött hozzám, akkor adtam neki pénzt, és akkor rám nézett és azt mondja, Ferenc atya, tudja miért szeretem én magát? És hát persze nem tudtam, és azt mondja, azért, mert maga félig meddig ember is. És ennél jobban nem tudom elmondani, hogy keresik bennünk az embert, de nagy betűvel is, és az hitelesíti a papot. Ha fordítva megyünk és verjük a mellünket, joggal persze, hogy papok vagyunk, ez nem túl érdekes. Már csak azért is, mert mindenkinek van egy sereg félinformációja, téves információja, és hogyha a ma emberét megkérnénk, hogy arra a kifejezésre, hogy pap, vagy katolikus pap, mondjon 5 asszociációt, akkor abban az 5 asszociációban nagyon sok negatív asszociáció lenne. Hogy mi még úgy látjuk magunkat, vagy azt gondoljuk, hogy amikor én papként jelenek meg, akkor mindenkiből ez valami tiszteletet, vagy nyitottságot, vagy befogadást, vagy elfogadást, értékelést fog kiváltani. De ez már régen nincsen így. Ezért bizonyos szempontból, ha a papi szerepben nyilatkozom meg újból és újból, tulajdonképpen azt kell vállalnom, hogy rengeteg téves információval is, meg előítéletekkel, meg esetleg rossz tapasztalatokkal kell megküzdenem. Megnehezítem a saját dolgomat.
Miként lehetne, miként legyen eredményesebb a katolikus egyház keddesti alkalmaidon? Ez is szóba került, és szóltál arról is, hogy az igehirdetés mentalitása az milyen, hogy zajlik. Ez is nagyon sokat segíthet abban, hogy a gondolat, az üzenet elérjen a hívekhez.
Azt mondhatnánk, hogy és ez is természetes, tehát szó sincs arról, hogy itt kritikusan állnék ehhez. Természetes, hogy amikor beszélünk, akkor magától értetődően valamiféle nyitottságot, befogadókészséget, érzékenységet, és tulajdonképpen azt a értelmi és érzelmi munkára való készséget is föltételezzük, hogy te majd meg akarod érteni, amit én mondok, hogy föl akarod fogni, hogy te azt értékesnek tartod, hogy te abból akarod kiszedni azt, amit a magad élete szempontjából tudsz majd használni. Hát ez természetes. Másfelől azonban rendben van, hogy azt várom, hogy amikor beszélek, azt te akard megérteni, fölfogni, és azt értékes beszédnek tekintsd, de ha ez így is van, ezt meg kellene, hogy előzze 167 órában, vagy 167 és fél órában az, hogy beszélgetünk egymással, sokakkal, és én hallgatlak téged, és én értelek meg téged, és én magamba veszem az együttérzés révén, a szolidaritás révén mindazokat a nehézségeket, fájdalmakat és életdrámákat, amiket ti éltek meg, és ezért a 167 és fél óra alatt átszűröm magamon a ti életeteket. Sokszor olyan nehézségeket is, amelyek az én papi életemben nincsenek jelen, vagy nem úgy vannak jelen. És hogy amikor azt a fél órát használom, ami jó esetben csak 15 perc, amikor én beszélek, és ti hallgattok, hogy akkor ez egy olyan beszéd, és egy olyan kérés arra, hogy na most akkor figyeljetek és hallgassatok, amit megelőzött az a 167 és fél óra, és amit én mondok jó esetben, azzal az átszőtt megértéssel, együttérzéssel, szolidaritással, és az a rengeteg gondolkozással és imádsággal együtt hangzik el, hogy hogyan lehetnék én a javadra. És nem öncélúan beszélek, hanem a szavaim azt a célt szolgálják, hogy hogyan tudom nagyra értékelni azt a 15 percet, amiben intézményes formában is elérhetek, és föltételezhetem, hogy nyitott a hallgatóság arra, hogy én valami olyasmit mondjak, ami az Istentől jövő ajándék azoknak, akik ezt hallgatják.
Eredményesség szempontjából mi a célra vezetőbb, hogyha azt várja az egyház, hogy megtalálják őt a hívek és a nem hívek, a megszólítottak, vagy pedig érdemesebb inkább elindulni és megkeresni?
Kétség kívül, hogy 50-100-150 évvel ezelőtt működhetett úgy az egyház, hogy úgy élhettük meg Európában, vagy a mi kultúránkban, hogy lefedjük az egész világot, hogy a plébániák ajtaja nyitva van, és persze, hogy az embereknek egyszerűen ahhoz élték az életüket, újból és újból dolguk volt az egyházzal. És bebejöttek, és bebekopogtak, és intézték az ügyeiket, vagy élték a vallásos életüket, az Isten kapcsolatukat egyházias módon is. Igen ám, de ez a világ többé-kevésbé elmúlt, legalábbis a többség számára már elmúlt. Olyan értelemben, hogy a többség soha ezt nem is élte meg, és nem is gyakorolta. Ezért most kissé kisarkítva hozok egy képet, az a modell, hogy mi ülünk, mint pók a hálójába, és azt várjuk, hogy mikor nyitnak ránk, vagy mikor keresnek minket, ez nem eredményes. Miközben nagyon örülhetünk neki, hogyha valamikor ránk nyitnak. Ebből a szempontból sokkal-sokkal fontosabbnak kellene tartanunk a keresztelést, a temetést, az esketést és minden olyan lehetőséget, amikor még ránk nyitnak. Beleértve például a plébániai irodákon való találkozásokat is, és hogy ezt az 5 percet, meg 15 percet, meg fél órát, vagy egy órát hatalmas kincsnek kellene tekintenünk, mert ott még minket kerestek föl. És ez azt jelentené, hogy ha valahol most tudatosan is használom ezt a kifejezést, valahol profinak kellene lennünk, és nagyon jól csinálni a dolgunkat. Nem ítélkező mentalitással, nem büntető készenlét, hozzáállással, nagyon nagy részvétel, irgalommal, együttérzéssel, nem tagadva az igazságot. Ez például pontosan azok a területek, amikor még keresnek minket. És ez még most csak akkor egy szűk szelet volt, mert egyébként meg most arról beszélnénk inkább, hogy tulajdonképpen hagynunk kellene ezt a modellt, a pókot a hálójába, és el kellene indulnunk. Elindulnunk, mégpedig azért, mert a mi otthonunk az egész világ. nem az egyház, az egész világ. Nekünk nem a katolikusok a testvéreink, hanem minden ember. Tehát azzal a szemléletmóddal, amit éppen Istentől, Jézuson keresztül a Szentlélekben őrzünk, éppen ebből magától értetődő lehetne, hogy ezzel a szolidaritással és tulajdonképpen azzal az irgalommal indulnánk el, hogy azt mondanánk, hogy hiszen én rám szükségetek van. De hogy miképpen tudom azt a jót átadni, ami nálam van, és nem is az enyém, nem az én tulajdonom, én is kaptam, hogy mások javára legyek vele, az tulajdonképpen az én felelősségem, az én dolgom. Nekem kellene azt a szaktudást magamba gyűjteni és kimunkálni, hogy hogyan adható át az a kincs, amivel Isten engem megbízott, hogy adjam át. Nem azzal bíztak meg bennünket, hogy kritizáljunk másokat. Nem azzal bíztak meg bennünket, hogy elmondjuk, hogy ki miért nem rendes, vagy kinek milyennek kellene lennie. Nem ezzel bíztak meg minket, hanem, hogy a kincseinket átadjuk.
Miként lehetne eredményesebb a katolikus egyház? Három műsoron keresztül beszélgettünk erről, de vajon ezt röviden, egy mondatban hogy lehet összefoglalni?
Magam felé úgy szoktam ezt mondani, hogy jobban kellene, vagy érdemes volna szeretnünk Istent, és sokkal hatékonyabban javára lenni az embertársainknak. Erre a kettőre volna szükség.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhattak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.